Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva 133. Zsoltárunkat énekeljük. 133. Zsoltárunk így kezdődik. Ímé mi jó és mi nagy gyönyörűség, az atyafiak közt az egyenesség. Foglaljuk el helyeinket, és magasztaljuk tovább így a mi Urunkat. 392. számú dicséretünk első 4 versét énekelve. 392. számú dicséretünk első 4 versét énekeljük. Az első vers így kezdődik, az egyháznak a Jézus a fundamentuma. Ami segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Ünneplő keresztény gyülekezet, hallgassátok meg Istennek igéjét, felolvasom azt az Új Szövetségből, Pál apostolnak a korintusbeli gyülekezethez írott első levele 12. részéből a 13. verssel kezdődő és a 27. verssel bezáródó igeszakaszból. Tekintettel arra, hogy ez hosszú igeszakasz, kivételesen ülve hallgassuk Isten igéjét. Amiképpen a test egy és sok tagja van, az egy testnek tagjai pedig noha sokan vannak, mind egy test, azonképpen a Krisztus is. Mert hiszen egy lélek által mi minnyájan egy testé kereszteltettünk meg, akár zsidók, akár görögök, akár szolgák, akár szabadok, és minnyájan egy lélekkel itattattunk meg. Mert a test sem egy tag, hanem sok. Ha ezt mondaná a láb, mivel hogy nem kéz vagyok, nem vagyok a testből való, avagy nem a testből való azért. És ha a fül ezt mondaná, mivel hogy nem vagyok szem, nem vagyok a testből való, avagy nem a testből való é azért. Ha az egész test szem, hol a hallás? Ha az egész hallás, hol a szaglás? Most pedig az Isten elhelyezte a tagokat a testben egyenként mindegyiket, amint akarta. Ha pedig az egész egy tag volna, hol volna a test? Így azonban sok tag van ugyan, de egy test. Nem mondhatja pedig a szem a kéznek, hogy nincs rád szükségem, vagy viszont a fej a lábnak, hogy nem kelletek nekem. Sőt, sokkal inkább, amelyek a test legerőtlenebb tagjainak látszanak, azok igen szükségesek, és amelyeket a test tisztességtelenebb tagjainak tartunk, azoknak nagyobb tisztességet tulajdonítunk, és amelyek égtelenek bennünk, azok nagyobb ékességben részesülnek. Amelyek pedig ékesek bennünk, azoknak nincs erre szükségük. De az Isten szerkesztette egybe a testet, az alább valónak nagyobb tisztességet adván, azért, hogy ne legyen hasonlás a testben, hanem ugyanarról gondoskodjanak egymásért a tagok. És akár szenved egy tag, vele együtt szenvednek a tagok mind. Akár tisztességgel illettetik egy tag, vele együtt örülnek a tagok mind. Ti pedig a Krisztus teste vagytok, és tagjai rész szerint. Isten szent lelke tegye áldotta az ő igéjét közöttünk és bennünk. Isten az igében szólal meg, és azon keresztül szólít meg bennünket, teremtményeit, és tőlünk azt várja, hogy az ő megszólító igéjére feleljünk. Jöjjetek válaszképpen, hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk, könyörögjünk együtt, így. Urunk, dicsőítünk ígéretedért, hogy ahol ketten vagy hárman a te nevedben együtt vannak, ott te is jelen vagy. Köszönjük, hogy ahol megszólal ígéd, ott te szólalsz meg. Hadd éljük át a csodáját annak, hogy itt vagy, hogy velünk vagy. Ezért jó együtt lenni, Ezért jó énekelni, imádkozni, igét hallgatni, mert te szólsz hozzánk. Köszönjük, hogy te ébreszted a vágyat is bennünk, hogy keressünk téged. A vágyat, hogy egyre jobban megismerjünk, hogy veled minél szorosabb kapcsolatba jussunk. Munkáld ezt közöttünk, Urunk, ma is. Eléd hozzuk adventi készülődésünket, karácsonyi előkészületeinket. Segíts bennünket abban, hogy lelkünk felkészítése ki ne maradjon a nagy sürgés forgásban. Áld meg most gyülekezetünknek azt a küldöttségét, amely szolgálatra indult az Albert Schweitzer református öregotthonba, hogy ígével, énekkel, imádsággal átöleljék az öregeket, a megfáradtakat, a betegeket, a halni készülőket. Könyörgünk hozzád, hogy vedd körül a közénk érkezett gyászoló testvéreinket. Erősítsd, bátorítsd, vigasztald a reménység evangéliumával őket. És szólíts meg mindannyiunkat, és taníts bennünket, hogy világos utakon járjunk. Köszönjük, hogy meghallgattál bennünket. Amen. Az ige meghallására készülve 162. számú dicséretünknek a 7. versét énekeljük. 162. számú dicséretünk 7. versét. Prédikáltasd szent ígédet, felséges Isten. Ünneplő keresztény gyülekezet, hallgassátok meg Istennek igéjét. Fölolvasom azt az új szövetségből, Pál apostolnak a korintusbeli gyülekezethez írott első levele 12. részéből, a már előbb olvasott hosszú igeszakaszból két ige verset újólag. Ez a 13. vers első fele és a 27. vers. Mert hiszen egy lélek által mi mindnyájan egy testé kereszteltettünk. Ti pedig a Krisztus teste vagytok, és tagjai rész szerint. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, ez a nagyon didaktikusan elmondott páli tanító versek sorozata tulajdonképpen egyetlen egy dologról szól, aminek kapcsán ma az igehirdetés is hangzik. Mégpedig ez a hosszú, sokverses, képes beszéd, amelyikben az emberi test képét, annak részeinek a képét használja Pál apostol, hogy elmondjon egy lelki képet, egy Isten felől való igazságot. Tulajdonképpen ez a hosszú igeszakasz az egyházról szól, a gyülekezetről, Isten népéről szól. És azt mondja, hogy nagyon egyszerűen, hogy A gyülekezet tagokból áll, ímé itt a képlet előttünk. Így van, az egyház, a gyülekezet az egyes tagokból áll. És azt mondja ki az apostol, hogy a gyülekezet, az egyház, az egyes tagok közösségének és egyen-egyenként az egyes tagoknak a hívő keresztény életterülete. Itt éljük a hívő életünket, akik hívővé lettünk, és majd innen sugárzik ki minden. Először arról fogok szólni ma, hogy közös tapasztalásunk az, hogy amikor hitre jutunk, és itt mindenki az élő Isten előtt állva maga tudja önmagáról, hogy ő hívő ember-e. Nos, amikor hitre jutunk, akkor van egy nagy kérdés az ember szívébe attól a pillanattól kezdve, és ez így hangzik, hogy hogyan tovább. Hogyan tovább? Hogy félre ne értsük, kimondom, hogy a megtérés utáni életről szól a fölolvasott ige. Egy valóságos hitrejutás utáni életről szól a mai ige. Azért fontos ezzel foglalkoznunk, testvérek, mert rögtön azután, hogy az ember tényleg hitrejut és valami nagy dolog kezdődik az életébe, rögtön megtapasztal ezzel együtt az öröme, a boldogsága, a szárnyalása után nagyon szomorú dolgok sokaságát. Keserves dolgokat fog megtapasztalni. Ezt így lehetne összefoglalni, hogy nézi a maga elinduló hívő életét, és elkezdi nézni a többi hívő ember életét, és azt fogja mondani, én ezt nem így gondoltam. Én ezt egyáltalán nem így képzeltem el. Sem a magamét, sem azokét, akiket magam körül látok. Amikor valaki ebbe a csodálatos lelki élethelyzetbe jut, hogy élő hitre jut, hogy igazán hívő emberré lesz, megtért, újjászületett, akkor olyan öröm tölti el a szívét, hogy abba reménykedik, hogy ez mindig így lesz. Hogy a hívő élet egy szárnyalás. Hogy a hívő élet egy emelkedett életforma. Hogy van valami olyan csodálatos töblete az életemnek, ami mindig meg fog határozni. Egy boldogság. Aztán jön a kellemetlen tapasztalás. Kezd rájönni az ember, hogy elmúlik az első szerelem tüze. Kezd rájönni, hogy minden elkezd szürkülni a hívő életében. Azt fogja észrevenni magán, hogy olyan bűnöket követ el újra, amelyeket Istennek már meggyónt, megvallott, letett, és amelyekről úgy gondolkozott, hogy ezektől végleg szabad vagyok. És újra csinálja. Aztán megtapasztalja az ember, hogy elmúlt a békességem, és újra olyan feszült, ideges vagyok, amilyen hitrejutásom előtt, amitől úgy gondoltam, szabad leszek, és az lettem egy darabig. Azt fedezi föl az ember magában, hogy amikor hitre jutottam, azt éltem át, hogy az egész világot magamhoz kell, hogy öleljem. És azt tapasztalom most, hogy a szeretet kihűlt bennem. csalódtam magamban, és csalódtam az egész keresztény életemben. És ilyenkor az ember szeme fölnyílik a többi hívő emberre is, és azt mondja, hogy ez hívő ember? Ez keresztény? És egyszer csak összeáll benne egy végtelenül szomorú kép, hogy bár Isten gyermekének hiszem, vallom, gondolom magam, és ott élt bennem a hitrejutás csodálatos öröme, békessége, elmúlt. Mintha valaki egy rózsaszín szemüveget tett volna a szememre, és elvette. És ma mindent szürkének és feketének látok, és a többi embert is olyannak látom. A többi hívőt is. Vajon mi lehet a visszaesés oka? Ilyenkor, ha egy másik hívőhöz fordul a hívő ember, akkor ilyeneket fog hallani, hogy biztos van olyan bűn, amit nem tudott még Isten napfényre hozni az életedben. Vagy azt fogják mondani, hogy talán van valami titkos megkötözöttséged, valami okkult dologba belementél, és az fogva tart. És ez lehet, hogy így van. Lehet, hogy ez így történik, és ez az oka a kialakult állapotnak. De kedves testvérek, ma egy nagyon fontos visszaesési okról szeretnék beszélni, amit nem vesznek komolyan a hívő emberek. Ami igazán nem foglalkoztatja őket, és azért van ennyi üres hely itt sorba, most is. Meg mikor te nem vagy itt, akkor is. Azt ugyanis, hogy kedves testvérek, a hívő életünket a gyülekezetben kell megélni. A legtöbb hívő ember életében a lelki visszaesés oka, hogy elhagyja a gyülekezetet. Nem vesszük komolyan. Úgy gondoljuk, hogy a visszaesés oka sokkal inkább valami titkos bűn, amit nem rendeztem az Istennel, és lehet, hogy az. De a legtöbb esetben a hívő emberek életében a lelki visszaesés, a lemaradás oda vezethető vissza, hogy a hívő életünket nem lehet máshol megélni. És erről szól az olvasott Pál ige. Csak a gyülekezetben, az egyházban. Pál apostol nyilvánvalóvá teszi, amikor ezt mondja. Vegyétek tudomásul, amikor hitre jutottatok, újjászületett, megtért az életetek, és most idézem Pál apostolt, a Szentlélek bekeresztelt bennünket a Krisztus testébe. Akivel megtörtént az, hogy hitre jutott. Mert akivel nem történt, arra ez nem áll. De aki hitre jutott, arra ez áll, hogy a Szentlélek bekeresztelt bennünket a Krisztus testébe. Mert egy lélek által, folytatja Pál apostol, egy testé kereszteltettünk meg minnyájan. Beiktatott bennünket a hitre jutásba, Isten a Jézus Krisztus testébe. Testvérek, a Krisztus teste a gyülekezet, mondja az ige. A Krisztus teste a gyülekezet. A hívők gyülekezete. A Krisztus testét a Biblia többféleképpen is nevezi. Nevezi egyháznak, nevezi gyülekezetnek, nevezi a szövetség népének, vagy az Isten népének. És itt fontos megint kitérni erre, testvérek, hogy a szövetség népe nem Izrael. Ebből egyszer s mindenkorra ki kell jönni. Ezt nem tanítja a Biblia. Ezt mások tanítják, és mondják éjjel-nappal. A szövetség népe nem Izrael, Ádámtól kezdődik a Biblia szerint a szövetség népe. És mi is azok vagyunk. Emlékezzetek rá, hogy Jézus Krisztus az utolsó vacsora alkalmával adja a kenyeret, és azt mondja, hogy ez a szövetség jele, igyatok, ez a szövetség jele, ti is beletartoztok a szövetségbe. Ti is részesei vagytok annak. Krisztus teste, az Isten gyülekezete, az Isten népe a világ kezdetétől, Ádámtól a világ végéig egy nép. És ez nem Izrael. Egy nép. Mi ugyanabba a testbe kereszteltettünk bele, ahova belekereszteltetett Ádám, Noé, Mózes, Pál apostol, a tanítványok és az összes eddig élt keresztény. Ugyanabba, az egy testbe. Isten igéje azt mondja, hogy te is, én is ugyanabba a testbe tartozunk, attól kezdve, hogy hitre jutottunk. A Krisztus teste pedig a gyülekezet. A gyülekezet. Ez az az élettér, a gyülekezet, ahol táplálja Jézus az ő testének tagjait. Ez az az élettér, ahol erőt kapnak Isten gyermekei. Ez az a közösség, ahol szolgálunk az Úrnak, és megtanulunk szolgálni egymásnak. Ez az a közösség, ahol Isten vezeti az ő népét. Ez az a közösség, a gyülekezet, ahol Isten tanítja a hívőket. Úgy nézzetek a gyülekezetre, hogy az Isten iskolája. Aki elhagyja az iskolát, az tanulatlan lesz. Isten minden hívő életünk számára döntő fontos dolgot a gyülekezetben tanít meg. Azért van annyi hívő visszaesés a hitélet útján, mert elhagyjuk a gyülekezetet, azt, ahol Isten nevel, oktat, vezet, erőt ad, táplál, tanít. Elhagyjuk. Testvérek, a hívőket Isten lelke nem magániskolába iratja, és nem magántanulónak. Nincs, a Biblia nem tud keresztény magániskoláról. Ezt úgy szoktuk mondani, hogy tudok én otthon imádkozni. De hogy tudsz? Meg tudom én élni a hívő életemet templom nélkül is, egyház nélkül is, gyülekezet nélkül is. Csak Isten igéjének mondod azt, hogy téved. Nem az téved. Az soha nem téved. Isten igéje soha sehol nem mondja, hogy menj haza, és majd otthon tanítalak. Ezzel mi szoktuk áltatni önmagunkat. Azt Isten így csinálja. Ma mindjárt elmondom, hogy hogyan és miként. Csak így csinálja. Itt magántanuló hívőt nem ismer a Biblia. Ne csapódjon be senki, testvérek. Nincs. A Biblia nem tud róla. Akkor pedig nincs. Házi keresztényeket nem ismer a Biblia. Isten mindent, amit el akar intézni egy ember életébe, hogy vezesse, tanítsa, üdvösségre vigye, azt itt végzi el. És ha ezzel te egyet tudsz érteni az ige alapján, akkor itt a helyed ebben a gyülekezetben. Testvérek, sokan nem értik, amikor például Jézus Krisztus azt mondja, hogy maradjatok én bennem. Sokan úgy gondolják, hogy ez valami titokzatos, misztikus dolog. Mit jelent az, hogy Jézusban maradni? Hát most mondta az apostol, hogy Krisztus teste a gyülekezet. Jézusban maradni az azt jelenti, hogy megmaradni a gyülekezetben. Amikor arról beszél az ige, hogy Jézust befogadni, megint valami misztikus dologra gondolnak az emberek, pedig annyit jelent, hogy Isten igéjét magamba fogadni. Jézus a testélet ige. Kedves testvérek, ha a hívő ember nem foglalja el a helyét a Krisztus testében, a gyülekezetben, abból mindig baj lesz. Mindig baj lesz. És ez a baj bizony látszik rajtunk. Hiányzik a hívő emberek elkötelezettsége. Szép ez a magyar szó. Gondoljátok csak végig a kötelet. Elkötelezi magát. Oda köti magát valamihez. Egy kötéllel. Nem egy kis cukorspárgával, amit el lehet szakítani. Elkötelezi magát valaki. Egyre több az ide-oda szaladgáló, kóborló hívő ember. A luxus keresztény, a wellness keresztény. Az elkötelezettség azt jelenti, hogy ide helyezett a Krisztus testbe az én Uram, itt a helyem. És csak itt a helyem. Jól ismerjük Jézusnak azt a példázatát, amelyik a 100 bárányból egy elkódorgott és elveszett példázata, mely szerint a jó pásztor utána megy annak az egynek, és mi úgy gondoljuk, hogy a 99 a hívő keresztényekről szól, az egy meg a kis hitetlen tévejgőről, de nem erről szól a történet. Hanem arról a hívőről, aki elhagyta a 100-at, a gyülekezetet. És amikor elhagyta a gyülekezetet, azért indul utána a jó pásztor, mert tudja, hogy el fog pusztulni egyedül. Mert egyedül nem lehet megélni a kereszténységet. Ilyen nincs. Ezzel csak áltatni tudja az ember magát és becsapni önmagát, vagy nem tudja, hogy mit jelent keresztény életet élni. Kedves testvérek, a gyülekezet az a hely, ahol Isten helyre igazít, ahol kimunkálja bennem az alázatosságot. Mindent itt végez az Isten. Amikor a gyülekezetbe ismersz olyat, akiről tudod, hogy mindenfajta bolondságot, hazugságot pletykál rólad. És hát természetesen így van ez közöttünk is. Azt is tudom, hogy ki ő, azt is tudom, hogy mit mond, azt is tudom, hogy nincs igaza. Nos, az ilyenek azért vannak, testvérek, hogy Isten alázatra neveljen bennünket. Nem a hátraarc a megoldás, hanem hogy meghajtsam valamiért magam Isten előtt. Itt tanít Isten az alázatra. Itt tanít meg arról, hogy igazam van, és mégse védem az igazamat bármi áron. Itt tanít meg arról, hogyha valaki elviselhetetlenül viselkedik. Krákok, zörög, cukrot eszik, csokoládét, horkol. Imádkozzak érte. Mert föl is lehet állni, és el is lehet menni. De Isten tanítani akar. Minden emberrel, aki a Krisztus testének a tagja, minden történéssel, ami a szentek közösségében van, Isten tanítani akar. Odébb is állhatok, meg azt is megtehetem, hogy engedem, hogy taníts, Uram. Ha ti tudnátok, hogy nekem hányszor mondtak már így szemtől szembe iszonyatos bántó, sértő dolgot emberek. És akkor az van bennem, hogy Uram, hát amit mondasz, biztos, hogy nem igaz. De valamiért mégis akarod, hogy kimondja. Mit akarsz én velem, Uram? Mit akarsz kimunkálni az életemben, Uram? Amit másként nem tudsz. Testvérek, a gyülekezet a Krisztus családja, bármilyen is. Mint hogy nagyon sokféle családból jövünk. A gyülekezet Krisztus családja. Ha kimaradok a gyülekezetből, akkor Isten engem formálni akaró munkájából is kimaradok. Ez a hívő lelki visszaesés leggyakoribb oka. Nem vagyok ott, ahol Isten formálni akar. Azt mondja Pál apostol, hogy a gyülekezetben, mint a Krisztus testében, éppen úgy, mint egy emberi testben van fej, kéz, láb, fül, és felsorolja őket. Ezek a tagok egymást kell, hogy kiegészítsék. Az erősek a gyengét. Igen, vannak a gyülekezetben utálatosak, pletykások, beképzeltek, tévejgők. Tanítani akar velük az Isten bennünket. És alkalmassá tenni, hogy én legyek számára a kéz, a láb, a száj. A Krisztus testben, a gyülekezetben segít Isten, hogy a túlnövéseimet, az önszeretetemet, az önféltésemet, az önzésemet levetkezzem. Sajnos, testvérek, növekszik a gyülekezet nélküli hívők száma, akik elhagyják a gyülekezetet. Nálunk is vannak olyanok, akik ide tartoznak, de hét számra, hónap számra nem jönnek. Baj lesz, vagy már baj van. Testvérek, e világ számára küldetése a gyülekezetnek van, a szentek közösségének. Missziója is a gyülekezetnek van. Itt képez ki bennünket az Isten, hogy elmenvén, hazamenvén, kimenvén a templomból, Jézus követei legyünk. Itt végzi azt Isten. Többek közt azzal az elviselhetetlennel, akit nem szeretsz. Testvérek, tanuljuk meg, hogy gyülekezet nélkül normális keresztény életet nem lehet élni. És szabad ellen lázadni, tiltakozni, csak éppen ez így igaz. Normális keresztény életet gyülekezet nélkül senki nem tudott még élni. Nem is fog tudni senki. Mert ez a Krisztus teste. Csak erőtlen és bukdácsoló életet lehet gyülekezet nélkül élni. Csak olyan életet, keresztény életet lehet élni, amit az Isten nem hitelesít senki előtt. Beszélhetünk mi a gyerekeinknek, unokájainknak. Ha Isten szent lelkének a pecsétje nincs rajta, hitelesítő pecsétje az életünkön, mondhatunk neki, amit akarunk. Egyre messzebb fog kerülni Istentől. Gyülekezet nélkül normális keresztény életet nem tudunk élni. Csak erőtlen, bukdácsoló, Isten számára használhatatlan életet. De nem ezért van a gyülekezet, testvérek, hanem azért, mert az egy csodálatos ajándéka az Istennek. Ha elhiszed, ha egyszer komolyan veszed, hogy a gyülekezet csodálatos ajándéka az élő Istenek, akkor szeretni fogod. Szeretni fogod a gyülekezetet, nem csak a papodat, vagy azt, aki ott olyan szeretetre méltó egyébként. Szeretni fogod a gyülekezetet. Ha valakinek a számára izgalmas kérdés az, amit most fölvetek, nekem mindenképpen, úgyhogy tűrjétek el, hogy elmondom, de talán másoknak is. Szóval nagy titkot, hogy mi tart össze egy gyülekezetet. Egy dolog biztos, én ma reggel egyikőtöket se hívtam föl telefonon. Ugye? Senkinek nem mondtam, hogy jöjjön ma feltétlenül ide. Mi tart össze embereket? Mi tart össze egy gyülekezetet? Egy jó prédikáció? Nem elég. Az, hogy jól megvan szervezve annak az egyháznak az élete, ez sem elég. Kedves testvérek, a test tagjainak egymás iránti szeretete és a közös szolgálat azt tart össze bennünket. A parancs mindig a fejtől jön, ez nem a pap, a fej Jézus, az egyház feje az Úr Jézus, a parancs mindig tőle jön, és a test részeinek engedelmeskednie kell. Szeresd a gyülekezetet, és vedd magadra annak bibliai rendjét. Itt nem úgy van ám, testvérek, a Biblia alapján, hogy jövünk, megyünk. Egy kis krémest, egy kis tortadarabot a szánkba veszünk, és most aztán nem jövünk, mert tortát már ettünk. Van rendje a Biblia szerint a gyülekezetnek. Elsőrenden azt kell megérteni, hogy a gyülekezet nem demokrácia, ahol a többség akarata érvényesül. Nem demokrácia. A gyülekezet attól gyülekezet, hogyha a fej, a Jézus akarata érvényesül benne. Ha a fej Jézus akarata érvényesül benne. És van bibliai rendje is a gyülekezetnek. Azt mondja Isten ígéje, hogy aki egy gyülekezethez tartozni akar, annak hitet kell vallania. Ilyen nálunk például a konfirmáció. De a hitvallásnak több formája és lehetősége van. Van biblikus rendje Isten népének, a gyülekezet életének. Ezt magamra venni, ehhez alázat kell. Ez nem kötelező, de ehhez alázat kell. Kedves testvérek, végül hadd bátorítsalak arra bennőtöket, hogy keresse meg mindenki a helyét a gyülekezetben. És álljon oda. Keresse meg a feladatát, és végezze azt. Mint láb, mint kéz, mint fül, mint száj. Keresd meg az imádkozó testvéreket, és imádkozz velük. Mert nem tud a Biblia arról, hogy van olyan testrész, amelyiknek nincs feladata. Aki a Krisztus testének tagja lett, annak van feladata. Ismered-e a tiédet? Mi a feladatod, testvér? Helyedre álltál-e? Kedves testvérek, karácsony jön. Isten akarata az, hogy az ő népe ebben a világban örömmondó és békekövet legyen. Jusson eszedbe. aki az Úré, azt angyallá akarja formálni. Küldötté, ezt jelenti a szó, küldött, aki örömöt mond, és a békesség követe. Nálatok is nagy szükség van örömmondóra, és békekövetre. Egy lélek által egy testé kereszteltettünk. Ti pedig a Krisztus teste vagytok, és tagjai rész szerint. Éljünk és forgolódjunk így. Amen. Köszönjük, Jézus, hogy a világ kezdetétől annak végéig ígéd és szent lelked által te magad hívtál ki, és hívsz ki embereket, akiket egy közösségbe vezetsz, amely közösséget minden nyomorúságával együtt is a szentek közösségének tartod. Köszönjük, hogy abban a hitben lehetünk, hogy ennek a közösségnek én is élő tagja vagyok. És ha megkönyörülsz rajtam, az is maradok. Adorunk, hogy meglássuk a helyünket a gyülekezetben, és megértsük, hogy gyülekezet nélkül nem tudunk megmaradni. Elveszünk, mint a bárányka. Köszönjük, Jézus, hogy ma utánunk léptél, utánunk szóltál, megpróbáltál kézen fogni és vezetni, hogy senki ne vesszen el. Köszönjük, hogy amit ebben a világban munkálni akarsz, azt a gyülekezeteken keresztül munkálod, nevelve a te gyermekeidet, a te csodálatos ígét körül, nevelve nehéz embereken keresztül, nevelve próbatételeken keresztül, hogy majd visszamenve a mindennapi életbe az emberek közé, hadd vigyék a te lelkedet, világosságodat, erődet, irgalmadat, jóságodat, és hadd árasszák bele ebbe a világba. Szeretnénk mi is örömmondók és békekövetek lenni. Semmink nem alkalmas rá. De tudjuk, hogy ami alkalmas voltunk, tőled van. Tégy hát bennünket szent küldötteké, valóságos angyalokká, akiken keresztül működteted a te jó akaratodat. Köszönjük, hogy lehetséges ez, egyen-egyenként és együtt, mindannyiunkra nézve. Amen. Azt az imádságot mondjuk el, amire Jézus tanított bennünket. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség, mindörökké. Amen. Az adakozás lehetőségére felhívom a figyelmeteket, tudván és tapasztalván is azt, hogy a jókedvű adakozót szereti, és meg is áldja az Isten. Mindezeknek utána minden kegyelemnek Istene áldja és őrizze meg szíveinket, gondolatainkat, életünket, és önmagunk odaszánását a mi Urunknak, a Krisztus Jézusnak. Amen. Foglaljunk helyet. Hallgassuk meg, testvérek, a hirdetéseket. Hirdetem a reformátusok lapját, és hirdetem az iratterjesztés szolgálatát. Hadd hívjam fel a testvérek figyelmét a református iratterjesztésünkre, a gyülekezeti iratterjesztésre, amelyben nagyon sok hasznos karácsonyi ajándéknak valót lehet venni. Nyilván elsőrenden könyveket, de előadásokat, CD-ket, igehirdetéseket, amelyekről úgy gondoljuk, hogy értékes ajándékai tudnak lenni ezévi családi, egyéni, közösségi karácsonyainknak. Jövő heti alkalmakat jelentem. Kedden délelőtt 10 órakor asszonyóra van, kedden este 7 órakor a FIFA karácsonyát tartjuk, ugye ez a fiatal felnőttek közösségének a karácsonya. Szerdán este kóruspróba van, csütörtökön délelőtt 10 órakor gyülekezeti bibliaóra, pénteken este 6 órakor az összevont 3 ifjúsági csoportunk karácsonyi ünnepélye lesz. A Reánk jövő vasárnap, tehát december 18-án igét hirdet közöttünk Takaró Károly kelenföldi lelkipásztor püspök úr. Ugyanazon a napon, tehát a Reánk következő vasárnap este 6 órakor a kórusunk karácsonyi koncertje lesz itt a templomban. December 19-én hétfőn délután 5 órakor a hittanosok és a gyermekcsoportok karácsonyi ünnepélye lesz itt a templomban, és ezzel fejeződik be a gyülekezeti csoportok ünneplése. Majd jön karácsony első napja, 25-én délelőtt 10 órakor van az istentisztelet és úrvacsorát is osztunk, majd ünnep másnapján, karácsony másnapján is 10 órakor tartunk istentiszteletet, és a szentjegyeket is kiosztjuk. Az év utolsó hetén hétközi óra nem lesz. December 31-én szombaton este 6 órakor tartjuk az évzáró hálaadó istentiszteletünket, majd 2012. január 1-én délelőtt 10 órakor az évnyitó áldást kérő alkalmunkat. Jelentem, hogy gyászoló testvérek érkeztek közénk, az elmúlt héten kísérték el szeretteik Gyenge Józsefné testvérünket, aki 88 esztendőt élt. Isten adjon vigasztalódást a közöttünk lévő gyászoló, hátramaradott testvéreknek. Isten tiszteletünk végére érkeztünk, a már énekelt 392. számú dicséretünk 5. utolsó versét énekeljük, majd a magyar himnuszt. 392. számú dicséretünk utolsó 5. verse így kezdődik, a 3 egy Istennel már itt a földön egy Istennel.